Istenek igéjét a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből olvasom, az első verstől a 13. versig. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem fiak. Aztán testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, Isten pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Szenvedjétek el a fenyítést! Ez az a felszólítás a ma olvasott bibliai szakaszban, amely annak a központi üzenete. Hát ennél kevés népszerűtlenebb témát kaphattunk volna erre a mai napra, azt hiszem. Azért mondom így a vendégek kedvéért, hogy kaphattuk volna, mert a zsidókhoz írt levélről beszélünk hosszú ideje hétről hétre, és nem az a helyzet most, hogy azt gondolta az ige hirdető, hogy ráfér már a gyülekezetre egy kis szenvedjétek el a fenyítést, hát akkor vegyük elő ezt a bibliai szakaszt, hanem az a helyzet, hogy ide érkeztünk, és ezért mondom, hogy ezt kaptuk mára. A zsidókhoz írt levél szerzőjének a célja azonban nem a kioktatás, nem is a megmagyarázhatatlan szenvedéseknek a megmagyarázása, hanem továbbra is annak a közösségnek a bátorítása, akik Krisztus után a 60-as évek vége felé Rómában élnek, nekik szól ez a levél, olyan zsidóból lett keresztényeknek, Jézus követőknek, akik ebben az időszakban már Néró kora alatt egyre súlyosabb és egyre keményebb üldözésekkel kell, hogy szembenézzenek. Átmentek a vagyonelkobzáson többen, átélték, hogy gyanázzák őket a társadalomban, de oda jutottak, hogy vezetői közül többen mártírhalált haltak, és maguknak ugyanezzel kell szembenézni a Jézusban való hit miatt a mártírromsággal. És ebben a helyzetben az fordul meg, az erősödik meg a közösségben, hogy térjünk vissza az atyáink hitéhez, pártoljunk el Jézustól, pártoljunk el az evangéliumtól, és abban a pillanatban fellélegezhetünk, könnyebb lesz az életünk. És a szerző, az ige hirdető, mert ige hirdetés a zsidókhoz írt levél, újra és újra arról beszél, hogy az a célja, hogy bátorítsa őket, hogy maradjanak meg a Jézus melletti hitben. És a szerző céljában, ahogy ezt a mai részt olvassuk, a fenyítés kérdésébe beletekintünk, a szerző céljában semmi új nincs. Ez ugyanarról szól, hogy megerősítse őket, hogy bátorítsa őket, hogy buzdítsa őket a kitartásra. Tartalmilag viszont ez egy egészen új gondolat az eddigiekhez képest. szenvedjétek el a fenyítést, azaz a megpróbáltatásuk, az a helyzet, amiben vagytok, amiről mi is beszélünk hétről hétre, az a helyzet nem más, mint Isten fenyítése. És hát ez egy nagyon nehéz és nagyon népszerűtlen téma. Lássuk hát először azt, hogy mi minden ellenkezik bennünk, amikor erről hallunk. Mondjuk ki, ami különben ott van bennünk. Ha nem mondjuk ki, akkor úgyse tudunk tovább menni. Másodszor nézzük azt, hogy hogyan érvel a szerző a felszólítás mellett. Mi a fenyítés, és miért mondja, hogy szenvedjék el ezek az emberek? Hogy lehet ezt megmagyarázni? Harmadszor pedig, ha egyetértünk a szerzővel, az Isten igéjével, akkor fel kell tennünk a kérdést, mit jelent ez nekünk ma? Hogyan lehet nekünk magunknak elhordozni ezt? Viszont a fenyítés elfogadása ellen két oldalról szeretném megközelíteni az ellenvetéseinket, az ellenérzéseinket. Az egyik aznak a kultúrának a visszaélése és a torzulásai, ami mögöttünk van, a történelemben, meg amiben élünk. A másik meg a teológiának bizonyos torzulásai és visszaélései. Kultúra. Hát alapvetően zsigerileg tekintély és fenyítés ellenes korban élünk. És ez azt is jelenti, hogy amikor az a kifejezés hangzik, hogy fenyítés, akkor mindannyiunkban alapvetően piros lámpák gyulladnak fel. A tekintély, a fenyítés kérdése az sokkal inkább egy negatív helyzetben, egy negatív kontextusban jelenik meg számunkra. Abban a pillanatban az első érzések nem az, hogy mi ebből az egészséges vagy a jó a mai embernek, hanem az első érzések borzalmas történetek, amelyek eszünkbe jutnak, hogy ki, mivel, hogyan élt vissza. És sokszor ennek nagyon helyes oka van, nagyon helyes, hogy így van. Különösen persze, amikor, ahogy ez a bibliai szakasz beszél a példabeszédek könyvéből, hoz egy részt, ugye ige hirdető, tehát mindig az Ószövetségbe vesz egy szakaszt, és azt magyarázza a hallgatóknak. És akkor ott olvasunk egy apáról, aki megfenyíti a gyermekét. Mi jut eszébe a mai embernek? Az a család, akár a múltba tekintve, ahol az apa megfellebbezhetetlen tekintély, szava szent, keveset beszél, de ha beszél, akkor szól, a keze bezzeg könnyen eljár, és az asszony meg a gyermekek félelemmel teljes alávetettségben szenvednek. Szenvedjétek el a fenyítést. És akkor innen már csak egy lépés, hogy megérkezünk a családon belüli erőszak, éppen az elmúlt időben is nagyon sok heves vitát kiváltó témájához. És tudjuk, hogy generációk tapasztalata az, amikor a fenyítés nem volt más, mint burkolt vagy nyílt erőszak. Éppen ezért mondjuk ki, hogy üdvözölnünk kell azokat az erőfeszítéseket, amelyek megpróbálják az elejét venni az ilyen típusú visszaéléseknek. És igenis, mondjuk ki, mert úgyis bennünk van. Üdvözölhetjük azt, hogy a mai korban közvetlenebb, barátibb, bensőségesebb szülő és gyermek kapcsolata, mint néhány generációval korábban. Itt találkozunk kultúránk torzulásaival, akár a múltra nézve, de persze nem csak abban, mert ez jelen van közben, hogy a tekintéllyel durván visszaélnek ma is. De a másik oldalon pedig avval is találkozunk, hogy a tekintély pedig végletesen erodálódik. Azzal is találkozunk, amikor szülők és pedagógusok tehetetlenek a gyermekekkel szemben. És ennek következtében az egyik oldalon minden tiltakozik, amikor a fenyítés gyakorlása és elhordozása jön elénk, mert az végleg maradi és káros. A másik oldal pedig, akár társadalmi szinten egyre szigorúbb fegyelmet, büntetést szeretne. És akkor ebben a helyzetben akarjuk mi meghallani szerzőnk üzenetét. Szenvedjétek el a fenyítést. Érezzük, hogy nem könnyű. És itt van a másik torzulás, a teológiai torzulás, amit abban az istenképben érthetünk tetten, amely a felvázolt apaképpel, apafiúképpel, apaképpel rokon. És főleg református vidékeken beleíródott generációk fejébe a 394. dicséretnek egy sora, és nem véletlenül nem énekeljük ma, ami így hangzik, mindenki, akinek református háttere van, az tudja, azt bünteti, kit szeret. Van, akinek ez semmit nem jelent, van, aki meg tudja, hogy ez mennyire mélyen ott van. Hallgattam egy igehirdetést egy ilyen vidékről, ahol azt mondta a lelkipásztor, hogy az a tapasztalata, hogy nagyon sok ember, akinek igazából nincs kapcsolata egy gyülekezettel, nagyon rég már nem járnak templomba, semmit nem tudnak szinte Istenről, református vidéken, de azt, hogy az bünteti, kit szeret, az bennük van. És ha valaki nem tudja ezt jól érteni, már pedig így elsőre ezt nagyon nehéz jól érteni, pedig arra a szakaszra épül, amiről ma lesz szó, és majd beszélünk erről, hogy ez miből jött ez, de valaki ezt nem tudja jól érteni, és még egyszer, nagyon nehéz ezt jól érteni, az egy végzetesen torz istenképhez érkezik el. Ki Isten? Milyen Isten? Az bünteti, kit szeret? Hát akkor talán inkább ne is szeressen engem. Mert hát miért? Ha ő ilyen, így ne szeressen. Így kiált fel, azt gondolom, akinek egészséges a lelke. És ennél még fájóbb, ha valaki, akit talán megnyomorítottak gyerekként, így tekint Istenre, és ugyanezt adja tovább szülőként. Amikor valaki a saját haragját, a saját bosszúját, a saját indulatát tölti ki a gyengében, és közben az visszhangzik benne, hogy hát Isten is azt bünteti, kit szeret. És lehet, hogy vannak közöttünk, akikben ezek a mondatok súlyos és mélyen elrejtett sebeket szakítanak fel, és hadd hangsúlyozzam, hadd súlykoljam, hadd kiáltsam. Akár hogyan is élt vissza valaki veled szemben a hatalmával. Akár hogyan is próbálta valaki belerántani ebbe az erőszakba Istent. Isten az Atya nem ilyen, és nem így szeret. Érezzük tehát, hogy mennyi torzulás, mennyi visszaélés van. Milyen nehéz itt meghallanunk, magunkhoz ölelnünk, és megcselekednünk, amit a Szentlélek mondani akar. Ezen az igén keresztül szenvedjétek el a fenyítést. Mit ért ez alatt szerzünk, és mire hívja a hallgatóit? Mi a fenyítés? Az eredeti görög szó így hangzik, hogy paideia, amiből a pedagógus szavunk származik. Jelentése elsősorban tanítás, nevelés, ilyen értelemben fegyelmezés. A hibák kijavítása akár feddés, de mindig azzal a céllal, hogy az illető érjen, erősödjön és növekedjen. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy amikor a szerző az üldözés terhe alatt álló zsidó keresztény közösségnek azt mondja, hogy szenvedjétek el Isten fenyítését, szó sincs büntetésről. Szó sincs büntetésről. Megjelenik egy radikálisan új gondolat a levélben, hogy, és ez nehéz, de ez nem büntetés. Az a gondolat jelenik meg, hogy el tudjátok képzelni, hogy az az irgalmatlanul szorult és nehéz helyzet, az az ellenségesség, amely körbevesztiteket a társadalomban, a gyalázás, amit kaptok, az üldözés, amit átéltek, a perspektíva, ami előttetek van. Az ellenségesség, hogy mindez Isten eszköze abban, ahogy titeket nevel és formál. Ez bejön. De ez nem büntetés. Nem büntet Isten, hanem nevel, sőt, az a szó, ami megjelenik itt végig, meg ez a gondolat, edz. De miért büntetné őket? Gondoljunk bele, van sok hely az Új Szövetségben, ahol Isten megtérésre szólít, akár egy közösséget valamilyen bűnből, de ezt a közösséget nem valamilyen bűnben való helyzetben szólítja megtérésre, hanem őket abban akarja erősíteni, hogy tartsatok ki, akármilyen nyomás is nehezedik rátok. És a válasz nem az, hogy meg kell térniük valami bűnből, hanem az, hogy meg kell újulniuk a Jézussal való közösségben. A cél az, hogy legyen elég erejük, hogy végigmenjenek, hogy megfussák a pályát. Mert ez az a kép, ami meghatározza a szakaszt, és ezért olvastam fel az elejét újra, amiről múlt héten beszéltünk. A szerző azt mondja, az élet futás egy versenypályán. Ezt mondja nekik, hogy ebben a helyzetben a cél, hogy álhatatossággal fussátok meg az előttünk lévő pályát. Egy stadionhoz hasonlítja az életet, ahol ezeknek az embereknek végig kell futni, végig kell menni ahhoz, hogy beérjenek a célba. Vagy feladják félúton, ott hagyják a Jézusban való hitet, mert nem bírják tovább, vagy pedig kitartanak, megfutják a pályát, úgyhogy közben felnéznek Jézusra, és beérkeznek a célba. És itt értjük meg, hogy mi a fenyítés? A futás küzdelem, a futás harc, a futás kemény dolog. És ezért szükség van a fegyelmezésre, a nevelésre, az edzésre, a pajdeljára. Szükség van a kitartásra, az állhatatosságra, az edzettségre, mert ha nem, akkor egy idő után elkezdenek remegni a lábaik, meg összeroskodik a térdük, ahogy mondja, és összeomlanak, és nem bírnak tovább menni. A szakasz elején ott a futó, aki megfutja a pályát, a végén pedig, ha ez nem sikerül, akkor ott van az, aki a futóversenyeknek a legutolsó soraiba így beesik valahogy a célba, vagy be se esik a cél előtt, összeomlik. Ez a két lehetőség van előttük. Azt mondja, hogy igen, rossz és gonosz, hogy ellenséges társadalomban éltek. Igen, ahogy a békességeteket, a megbecsüléseteket, a vagyonotokat elveszik, ez rossz. Ez gonosz, hogy Jézusban való hitetek miatt ez történik, de ugyanakkor látjátok-e? Hiszitek-e? El tudjátok-e fogadni, hogy még ez a helyzet is Isten uralma alatt van, aki ezen keresztül edd, erősít, nevel, formál, hogy képesek legyetek megfutni a pályát? Fájdalmas, nehéz és nem kívánt a fenyítés. Rövid távon utálatos, mondjuk ki. De melyik sportoló nem ismeri, hogy mennyi lemondás, mennyi küszködés, mennyi áldozat van egy kimagasló eredmény mögött? Szenvedjétek el a fenyítést. És két dolgot mond, hogy ezt megerősítse. Az első az, hogy mert ez Isten szeretetének a jele, és a második, mert ez Isten szentségében részesít. Példabeszédek könyve alapján azt mondja, hogy egy jó apa azért fenyíti a gyermekét, mert neveli. Nem azért, hogy büntesse önmagában, nem a bosszúja, meg a haragja miatt, nem azért, hogy tönkre tegye, vagy összetörje, hanem, hogy nevelje, hogy erősítse, hogy korrigálja. És ha ez így van a földi szüleinkkel, mondja, mennyivel inkább így cselekszik Isten velünk. És ez Istennek a szeretete. Mert ha valaki nem törődik a gyerekével, az szeretetlenség. Ha jól neveli, ami még nehéz, meg fájdalmas is lehet, az szeretet, az törődés. Isten így ezen keresztül is szeret. De hadd hangsúlyozzam itt azt, hogy a Biblia nem arról beszél, hogy Isten atyai szeretetével kizárólag vagy elsősorban a fenyítésben találkozunk. A fenyítés nem az alaphelyzet szülő és gyermek között. A fenyítés, az edzés nem az alaphelyzet Isten és a mi kapcsolatunkban. Sőt, csak azt tudja megélni és elfogadni az apai nevelésben, vagy a szülői nevelésben a szeretetet és a törődést, aki ettől függetlenül egészen bizonyosabban, a fenyítéstől függetlenül egészen bizonyosabban, hogy az apja szereti őt. Csak azt tudja azt mondani, hogy ez jó, akiben végig ott van a mély meggyőződés, hogy engem szeret. Csak annak van esélye elhordozni az életben a nehézségeket és a küzdelmeket úgy, mint amelyek által a mennyei atya neveli és formája és edzi, aki már korábban megbizonyosodott és megerősödött az atya szeretetében, és akinek a szívébe kiáradt Isten szeretete a Szentlélek által, akkor tudja a szíve mélyén Isten szeretetét akkor is, amikor nagyon nehéz helyzetben van. Ez az egyik, hogy Isten szeretetének a jel a nevelés, a másik, hogy ez átformál, Isten a szentségében részesít. Hogyan? És ahelyett, hogy most én mondanám el, hogy mi történik, hallgassuk meg valakit, aki beszél arról, hogy mit élt át az elmúlt néhány hónapban, és hogyan formálta, nevelte Isten őt a nehézségeken keresztül. Gebei Kati beszél erről egy pár szót nekünk, aztán folytatjuk meg. Nagyon izgul, nem szokott itt beszélni.
Igen, rettenetesen izgulok. Nézzétek el, hogyha remeg a hangom. Isten hívásának engedelmeskedve 2011. július végén felmondtam a munkahelyemen, vállalva ezzel a munkanélküliséget, azért, hogy elinduljak egy teljesen új hivatás felé. A munkanélküliség első hónapjai izgatott várakozással és próbálkozásokkal teltek, hogy elérjem a kitűzött célomat. Hittem azt, hogy Isten egyengetni fogja az utamat, hiszen az ő ügyéért indultam el. De Istennek egészen más terve volt ezzel az időszakkal. Teltek a hetek, és azon kívül, hogy minden próbálkozásom sorra kudarcba fulladt, semmi más nem történt. Az első reakcióm a döbbenet és az értetlenség volt. Lehet, hogy félreértettem valamit? Az nem lehet, hogy Isten hív, majd magamra hagy. Újabb és újabb terveket kovácsoltam, amelyek rendre zátonyra futottak. Új terv, új remény, új kudarc. Ez volt a körforgás. 5 hónap után már dühös voltam. Részben magamra, de még inkább Istenre. Imáim egyre formálisabbá, egyre semmit mondóbbá váltak. Egyikim ilyen ima alkalmával mégis felszakadt belőlem a dühös kérdés, amit már régóta forgattam magamban, de soha nem mondtam ki Istennek. Azt kérdeztem tőle sírva, mi a fenének rángatott bele ebbe az egészbe, hogyha most nem segít. Számomra meglepő módon erre a nyers őszinteségre Isten válaszolt. Életemben először megéreztem azt, hogy milyen nagyon szeret. Átjárta a szívemet az az érzés, hogy nem kell megfelelnem, nem kell teljesítenem, önmagamért szeret. Ez felszabadította megfelelni vágyás alól, de nem adott választ arra a kérdésre, hogy miért vagyok még mindig munkanélkül. Újabb hónapok teltek el, és a reménytelenség és a bizakodás váltotta egymást. Mindez erőteljesen próbára tette a hitemet. Többször gondoltam arra, hogy feladom, nincs tovább, nem éri meg az egész. Isten magamra hagyott. Abszolút nem érdekli, hogy mi van velem. Nyomorultnak, elhagyottnak, becsapottnak és értéktelennek éreztem magamat. Ilyen érzésekkel mentem el a nagypénteki Isten tiszteletre, ahol Isten újra szólt. Jézus halálával szembesülve értettem meg azt, hogy az eddigi egyéniségemnek, személyiségemnek össze kell törnie. Megláttam magamban azt, amit addig nem. A büszkeséget, a nagyra vágyást, a gőgöt és az alázatra képtelenséget. Isten egyértelműen megmutatta számomra azt, hogy az ő ügyére hivatkozva, de a saját dicsőségemre indultam el. Fel akartam mutatni, hogy mire vagyok képes Istenért. Miután ezt megláttam, rettenetesen ezt szégyeltem magam. Sírva mentem ki úrvacsorázni, és hálás voltam a kegyelemért. Az Isten tisztelet után egy testvérünk odajött hozzám, és egy levelet adott át, amit nekem írt az úrvacsora alatt. Ez állt rajta. Nem tudom, mit jelentettek a könnyeid, de tanító könnyek voltak. 10 hónap telt el, mire végre nem magamra néztem, hanem Istenre emeltem a tekintetemet. Újabb nehéz 2 hónap következett. A munkanélküliséget tetézte édesanyám súlyos betegsége. Ekkor már csak szabadításért imádkoztam. Úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Mindent átadtam Istennek, a terveimet, a vágyaimat, édesanyám életét. Én az egykor büszke, öntudatos, minden hatalom ellen lázadó ember, alázattal vártam az Úr szabadítását. Ha nagyon nehéz volt, mindig Jakab levelének egy része visszhangzott a fülemben. Szenved valaki közöttetek, imádkozzék. Pontosan 1 év telt el, mire állást kaptam. 3 fordulós állásinterjú után az öttagú bizottság a 70 jelentkező közül engem választott ki, vita nélkül. Egy évvel ezelőtt ez a tény mérhetetlen büszkeséggel töltött volna el, most viszont csak hála, köszönet és csendes öröm volt a szívemben. Az együtt megélt küzdelem megszilárdította az Úr iránt érzett szeretetemet és bizalmamat. 4 hónap telt el azóta, és visszanézve látom és érzem azt, amit akkor nem. Azt, hogy Isten milyen szoros ölelésben tartott egész időszak alatt. Olyan közel voltam hozzá, mint még sohasem. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Szenvedjetek el a fenyítést, mert abban Isten szeretete nyilvánul meg. Nem büntetés, fenyítés, mert részesít, másodszor, mert részesít a szentségében. Ez pedig nem más, mint hogy formálódik az életünk. És csak itt formálódik igazán az életünk. Ahogy Kati elmondta, leég rólunk, leperzselődik rólunk egy csomó hiába valóság. Felismerjük, hogy mi az, ami igazán fontos. És átformálódunk. Istent úgy látjuk, ahogy korábban nem ismertük, és magunkat is úgy látjuk, ahogy korábban nem ismertük. És ezért mondja a szerző, szenvedjétek el a fenyítést. Hogyan? Befejezésül. 2 gondolatot szeretnék megfogalmazni. Az elsőt azoknak, akik még nem vallják, nem mondanák, hogy ők Jézus követői, de küzdködnek a nehézségekkel. A számukra, amikor valaki közeledik Jézushoz, keresi Istent, közeledik a hithez, de még sok kérdés van benne, nagyon könnyen a problémákra, meg a bajokra fixálódik. De akkor miért van ez? De akkor miért van ez? De akkor miért van ez? És számukra ez az üzenet arról szól, hogy emeld fel, vedd le a szemedet a bajokról, a problémákról és nehézségekről, és ne ott keresd, hanem Istent az ő szeretetében keresd. A hiányok, amiket megélünk, előre mutathatnak arra, hogy van valaki, van valahol, aki minden hiányunkat egyszer végleg betölti. A nehézségek, amelyeken átmegyünk, nem maradjanak meg csak nehézségnek, hanem mutassanak előre valakire, akiben válasz van ezekre a nehézségekre. Csak Isten szeretetének a kontextusába kerül a helyére az a sok nehézség, amin mindannyian átmegyünk, és a saját életünk. És ezért számotokra ez az üzenet arról beszél, hogy keressétek Isten szeretetét. És a következő kérdés, hol? Egyértelműen ott, ahol ez a legvilágosabb, legegyértelműbb és legteljesebb. Jézus Krisztusban és az ő kereszt halálában. Mert nézzétek, Jézusnak a szenvedése, a küzdelme és a halála az elsősorban nem edzés, az nem nevelés, hanem az valóságosan és egyértelműen büntetés. Ha valakire nézve igaz, hogy azt bünteti, akit szeret, akkor arra igaz és érvényes, arra a Jézusra, aki az Atya egyszülött fia, aki szeretett közösségben létezik vele, és akit valóban büntet. Hiszen a keresztyén örömhírnek a szíve, hogy mindaz a büntetés, amely bennünket illet meg, ott van Jézus Krisztuson, az ő halálában. És ha valamiért a keresztény ember nem fél és nem retteg, és nem azt a kérdést teszi fel újra, hogy Uram, miért büntetsz, amikor baj van, az azért van, mert tudja, hogy Isten minden bűne büntetését ráhelyezte Jézusra, teljesen, tökéletesen, visszavonhatatlanul. Miért büntetne? Nevel, edz, formál, fenyít. Szóval ő benne ismerjük meg Isten szeretetét, és így születik a gyermek bizalma. Arra hív tehát ez, hogy azt keresd, azt kutasd, azt akard megérteni, őt fogad be, aki által Isten az ő szeretetét megmutatta nekünk, Jézust. Másodszor mi, akik Jézus követőinek valljuk magunkat, Akkor tudunk elmélyülni a mai üzenetben, ha feltesszük magunknak a következő kérdést. Mi a végső célom azzal, hogy Jézus követőjévé, hívő emberré lettem? Az, hogy megfussam a pályát, vagy az, hogy jól érezzem magam? Miért lesz ez a végső kérdés? Azért, mert ha meg akarom futni a pályát, akkor tudom, hogy olyan nevelésre és edzésre van szükségem, amelyben nem érzem jól magam. És ha mindig jól akarom magam érezni, akkor soha nem leszek képes és kész elhordozni ezt a nevelést, ezt az edzést, és ezért soha nem leszek elég erős ahhoz, hogy megfussam a pályát. És ezért a végső kérdés ez, mi a célom? Mit gondolok arról, hogy Jézus követője vagyok? Megfutni a pályát, vagy jól érezni magam? A fenyítés elhordozása nem más, mint hűség, álhatatosság, kitartás, ami nem érték a mai társadalomban. A mai társadalomban az az érték, amikor gyorsan változ, nyitott vagy, változol és újra kezdesz. Ennek az ellentéte megmaradni, megállni, hűségesnek lenni és kitartani. A mai társadalomban, a mai világban mindannyiunk úgy szocializálódunk, hogy alapvetően azt akarjuk tenni, mert azt gondoljuk hitelesnek, amit érzünk. Az érzéseink, az érzelmeink visznek valamerre. A hűség, az állatatosság, a kitartás, az nem érzés. Most kitartónak érzem magam. Nem. Csüggetnek érzem magam, de úgy döntök, hogy kitartok. Most hűségesnek érzem magam Jézushoz. Nem. Nem. Úgy érzem, hogy ez most nagyon nehéz. Nem érzek semmit. De úgy döntök, hogy hűséges leszek, mert ő hűséges hozzám. Teljesen máshogy kell gondolkodnunk, mint ahogy zsigerileg gondolkodunk. Ahhoz, hogy megfussuk a pályát, hogy kitartsunk, hogy hűségesek legyünk. És ehhez nincs más nekünk se, mint újra és újra felnézni Jézusra. Mert csak ha Jézusra szegezzük a tekintetünket, ezzel kezdődik a kép, futó verseny, fussatok meg a pályát, nézzetek fel Jézusra. Csak ha őrá nézünk, a megfeszített Jézusra, folyamatosan, azáltal újulunk meg mindig Isten atyai szeretetébe irántunk. És csak akkor lesz meg bennünk az a bizalom, ami el tudja hordozni a nehézségeket és a küzdelmeket. Akkor lesz a miénk az a hit, az a bizalom, amelyet Kányádi Sándor erdélyi költőnk így fogalmazott meg. Mint pogrom után a zsinagóga veretlen maradt öreg zsidója, nem hálálkodom, nem is kérdem, hogy őket miért, és engem miért nem. Mert szeretsz, Uram, szeretsz te engem, és legközelebb nem hagysz veretlen. Amen.
Urunk, megállunk előtted, és igyekszünk szívünkbe fogadni mindazt, amit ma hallottunk. Ez olyan könnyű, mikor öröm és hála van bennünk, és olyan nehéz, mikor kétség, kérdés, kételj, szomorúság, fájdalom van bennünk. De jó azt látnunk, hogy te féltő, szerető Isten vagy. Te olyan atya vagy, aki maga a szeretet. Te olyan Isten vagy, akinek semmi sem drága, azért, hogy nekünk örömünk és boldogságunk legyen, hogy mindent a mennyben hagysz, és emberré leszel, hogy a bűneinket magadra vedd, és megváltást szerez. Urunk, áldunk téged a megváltás csodájáért, és áldunk azért, hogy nincs olyan nap, amikor megfeledkeznél rólunk. Áldunk azért, hogy kedvesek vagyunk számodra, és törődsz velünk, edzel minket, erősítesz, próbálsz, és és tanítasz minket küzdeni, tanítasz minket az álhatatosságra, tanítasz a kitartásra, és bocsásd meg, ha lázadozunk. Bocsásd meg, ha csak a nehézséget látjuk, és nem azt a célt, ami felé futnunk kéne. Kérünk, nyisd meg most a szemünket, hadd nézzünk előre, hadd lássuk a célt, hadd lássuk a te mennyei trónusodat, hadd lássuk a te szentségedet, és hadd ragadjuk meg a te kezedet, hadd fussunk veled. Emeld fel a tekintetünket, és ragadd meg a kezünket. Veled szeretnénk futni, és érted, Urunk. Könyörülj rajtunk, és segíts minket a mi futásunkban. És így könyörgünk, Urunk, ezért a néhány hétért, ami karácsonyig előttünk van. Engedd, hogy ebben az ünnepi időszakban hadd tudjunk többet foglalkozni veled. Hadd találjuk meg a csendes pillanatokat. Árazd ránk a te lelkedet, hogy ha tudjunk általa imádkozni. Nyisd meg a mi szánkat, hogy végre kimondjuk, ami bennünk van. És nyisd meg a fülünket, hogy meghalljuk, amit te mondasz. Tekints le a családjainkra. Hozd el a te békességedet, hogy végre egymás vállára borulhassunk. Ajándékozz meg minket a te szereteteddel, hogy valóban ünnepé lehessen ez a karácsony. És taníts minket, Urunk, itt a gyülekezet közösségében megtapasztalni, mit jelent nagy családnak lenni. És Urunk, tanítsd a mi népünket, hogy megnyíljunk egymás felé, hogy félretegyük az előítéleteinket, és szeretni tudjuk egymást, tisztelni tudjuk egymást. Ha kell, tanítani tudjuk egymást, és képesek legyünk elfogadni a tanítást. Uram, formálj mindannyiunkat. Tégy készé a te eljöveteledre. És most mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.